Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A mi adventi előkészületünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól. Itt fennállva kezdjük el, és aztán az első vers után üljünk le, de folytassuk az éneklést. A 24. Zsoltárt fogjuk végig énekelni. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik. Az Úr bír ez egész földdel. Az első versszakot fennállva, a többit pedig helyünket elfoglalva énekeljük végig. helyünkön maradva folytassuk az imádságot. Urunk, olyan jó énekelni a te nagyságodról, olyan jó megvallani, hogy te vagy a hatalmas Isten, aki bírod és uralod ezt az egész földet. Olyan jó tudni, hogy ezen a földön nem vagyunk egyedül. Olyan jó tudni, hogy a te gondviselésed ott lehet az életünkben. És köszönjük neked azt, hogy ezen a mai alkalmon arról is gondot viseltél, hogy a te igéd üzenete megszólítson bennünket. Olyan jó, amikor azt is énekelhettük most, hogy boldogok azok, boldog az a nép, aki téged keres. Uram, így vagyunk itt, boldogan, örömmel téged keresve. És ez az örömünk abból fakad, hogy tudjuk, hogy meg is találjuk azt, amit kerestünk. Megtaláljuk azt a békességet, amit ez a világ nem tud megtalálni. Megtalálhatjuk azt az örömöt, amit semmi más nem tud megadni. És megtalálhatjuk azt a szabadságot, ami te benned, te általad van. Urunk, ezt a szabadságot, ezt az örömöt add ma nekünk az ige hallgatáson keresztül újra. Amen. Kedves testvérek, az adventi előkészületünk záró alkalma, vagy az adventi előkészítő alkalmak most utolsó alkalmán egy újabb messiási zsoltárt veszünk szemügyre, ez pedig a 110. zsoltár. Keressük ki a Bibliánkban a 110. zsoltárt, csodaszép zsoltár, felolvasom mind a 7 versével. Dávid zsoltára. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról, uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ, szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal mélyéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Megesküdött az Úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké, Melkisédek módján. Az Úr van jobbodon, királyokat zúz össze haragja napján. Ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holttestek lesznek, összezúzza sok ország fejét. A patakból iszik út közben, azért emeli föl a fejét. Isten tegye áldotta ezt a gyönyörű zsoltárt, hogy ez bennünk azt eredményezze, hogy Isten dicsőségére gyümölcsöt tudjunk teremni. Uralkodik a király, királyod érkezik hozzád, ez az adventi előkészítő alkalmainknak az összefoglaló címe, és most elérkeztünk ahhoz, amikor arról szeretnénk néhány dolgot meghallani, hogy milyen a király uralma. Milyen ennek a királynak az uralma. Milyen király jön ide. Milyen uralmat várjunk. Mire számítsunk. Mik ennek a határozói. Mi ez valójában. És ez a zsoltár sokkal többet tartalmaz, sokkal többről szól, mint ami ebben a mai alkalomban belefér. Nagyon nehéz elengedni azt, hogy mindenről ne essék szó, de azt gondolom, hogy jó hazamenni, és azzal a lendülettel, amit Isten lelke itt ad nekünk, tovább forgatni ezeket a gondolatokat, meg ezeket a zsoltárokat, amiket az előző napokon is már hallhattunk. Hadd éljenek ezek bennünk aktívan itt a következő időszakban, és az Ószövetségben is már elindult ennek a zsoltárnak az értelmezése, és aztán, amikor az Újszövetség iratait olvassuk, ott pedig rengetegszer hivatkoznak újszövetségi írók erre a Zsoltárra, mint egy messiási Zsoltárra, és nagyon sok elképzelés volt ezzel kapcsolatban, és mindenképpen azt ki lehet mondani, ezt már többször mondtam, hogy egy csodálatos Zsoltárról van szó. És nem csak csodálatos, hanem olyan érdekes, hogy Márk evangéliumában is olvasunk erről, hogy Jézust folyamatosan faggatják, hogy és a te uralmad milyen, és mi van a feltámadással, és mi van ezzel, mi van azzal. És ennek a szakasznak a végén Jézus visszakérdez. Hogy amikor ezt a szakaszt olvassátok, akkor ti mit gondoltok erről? Kiről van itt szó? Dávid utódja, aki rajta uralkodik? Erről mit gondoltok? Ki ez az ember? Ki ez, akit ti vártok, vagy ki az, akit nem vártok? És olyan jó azt olvasni, amikor Jézus maga azt mondja erről a Zsoltárról, hogy Dávid mondja a Szentlélek által. Mert ez kifejezi azt, hogy még Dávid se tudja pontosan, hogy mit mond itt ki. Milyen csodálatos az, hogy Isten, amikor kijelent valamit, az ő profétái által, az ő emberei által, olyan sokszor láttuk azt, hogy még ők sem tudták pontosan, hogy miért kell kimondaniuk. De most már ennyi idővel később, Jézus Krisztus születése után tudhatjuk, hogy itt miről van szó. Hogy kiről van szó. És ebből az igéből három kis csokrot gyűjtöttem össze, és ezt szeretném most átadni, hogy mi az, amit Dávidnak Isten az ő lelke által kijelent. Miről van itt szó? Az első dolog, amiről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, és engednénk, hogy ez közel jöjjön hozzánk, az, hogy ez a Zsoltár, ha vesszük sorba, akkor arról beszél, hogy ennek az uralkodónak, ennek az Úrnak milyen a hatalma. Mi az ő hatalmának a forrása? Honnan meríti az ő hatalmát? Egyáltalán mekkora ez a hatalom? Kicsi, nagy, elenyésző. Azt olvassuk, így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámoljává nem teszem. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról. Uralkodj ellenségeid között. Ez a király, aki a mi királyunk, az élő Istentől kapja az ő uralmát, az ő hatalmát. Az élő Isten mondja azt, hogy itt van, itt vagy az én jobbomon, és kinyújtom az én pálcámat, és ezentúl mindenki hallgasson el. Te vagy az Úr, mert én megbíztalak ezzel, királlyá tettelek, és uralkodsz. Olyan szép, ahogy ezt a Filippi beliekhez írt levélben el is mondja Pál apostol. Ismerjük jól. Filippi beliekhez írt levél második rész, 9-től a 11. versig. Ezt olvassuk. Ezért felmagasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mindenek fölé helyezte őt. Ő az Úr mindenek fölött. Jézus, ami Urunk. Olyan jó ezt kimondani, megvallani. És amikor lehetőségünk lesz imádságban elcsendesedni, mondjuk ki, és mondjuk ki otthon, és mondjuk ki az imádságainkban, amikor a trolin ülünk, vagy állunk, vagy a kocsiban éppen toporgunk. Mondjuk ki, Te vagy az Úr, te vagy az Isten mindenek fölött. Majd meglátjuk, hogy miért lesz ez fontos. Ő az Úr mindenek fölött, és amikor a zsidókhoz írt levelet olvassuk, annak az elején is van egy csodálatos leírás arról, hogy ő kicsoda is. A zsidókhoz írt levél első részének az első 4 versét hallgassuk. Miután régen, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült, annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Milyen ez az uralom? Milyen ennek a királynak az uralma? Kimondhatatlan, leírhatatlan, felbecsülhetetlen, hatalmas, csodálatos. Minden hatalom az övé. Gondoljunk bele! Ő a mi Urunk. És azon is gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogyha valakit királlyá tesznek, ha valakit vezetővé tesznek, az ő vezetői hatalma igazából attól függ, hogy ki van mögötte, kik a támogatói. És amikor azt mondjuk, hogy Isten, az Atya Isten azt mondja, hogy tiéd minden hatalom. Ő maga Isten. És ezt a hatalmat mire kapja? Mire adja Isten? Sok mindent el lehetne mondani a Biblia, a Szentírás egészét nézve, de itt ebben a konkrét esetben, a 110. Zsoltárban kétszer is kiemeli, hogy azért kapja ezt a hatalmat, és úgy kapja ezt a hatalmat, hogy az ellenségeit megsemmisítse. Azt mondja, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem, és azt mondja később a második versben, uralkodj ellenségeid között. Egy olyan fajta uralom, amiben kifejeződik az, hogy itt nincs, aki ez ellen megállna. Mindenek fölött, minden ellensége fölött, Úr. És most nézzük meg, mondhatnánk akár egész világra nézve, hogy mitől félünk, hogy néha megkörnyékez minket olyan gondolat, hogy a mi Urunkat, a mi Urunk ügyét, a kereszténységet, az ő üzenetét bármi veszélyezteti. Hogy meg kell menteni. És milyen érdekes. Azt mondja itt, hogy ő uralkodik ezeken a dolgokon. Ő nem fél az ellenségeitől, hanem mondjuk magyarul egy ilyen kis lábtartónak használja, amire kényelmesen leül. Ennyi neki mindaz, ami velő szembenéz, és miért fontos ezzel nekünk tisztában lenni? Mert ha egészen közel jövünk a saját életünkhöz, akkor vannak olyan dolgok bennünk, amik Isten ellenségei. Amik Isten ellenes dolgok. Amik az ellen harcolnak, hogy Isten dicsősége teljes legyen. Sok mindenre gondolhatunk itt. Vannak olyan bűneink, amik folyamatosan ellene állnak Istennek. Vannak olyan dolgok és harcok bennünk, amikben föltesszük a kérdést, hogy győzni fogunk valaha? Van győzeleme felett? Van ebből a kapcsolatból tovább lépés? Van ebből a helyzetből tovább lépés? Van reménység. Van erő újra. Van reménység. És ezek alapján, az igék alapján olyan jó kimondani. Van. Van erő. Van reménység. Van győzelem. Van szabadulás. Mert megkapta a mi Urunk Jézus Krisztus a hatalmat, hogy megszabadítson. Nézzük csak meg az első evangélium, ami elhangzik a Biblia elején. Azt olvassuk, hogy az a fiú rátapos majd a kígyó fejére. Megsemmisíti. Megöli. Tehát az ő hatalma, hatalmának a forrása önmagából, az ő isteni voltából származik, és a célja ebben az esetben, amit itt leír a Zsoltár, hogy győzzön az ellenségei felett. És győzni tud bennünk is. Ez egy hatalmas dolog. És kérjük azt, hogy győzz bennem. Győzz a bűneim fölött. Győzz rossz szokások fölött. És folytathatnánk. A második dolog, hogy ez a zsoltáros elmondja, hogy mi jellemzi az ő uralkodását. Mi jellemző az ő uralkodására. Az egyik dolog, az egy nagyon fontos történet, és csodálatos, hogy ezt olvassuk a harmadik versben, hogy a te néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Néha elgondolkodom azon, hogy de jó lenne olyan vezetőnek lenni, olyan uralkodónak lenni, akit azok, akik követnek, vagy akik mellette vannak, önként követik. Felnézünk azokra, akiket az alattvalóik, vagy a munkatársaik, vagy a szolgatársaik önként követnek. És jönnek utána. És nem kell noszogatni őket, hogy de légy szíves, könyörgöm. Alás szolgálja. Kérlek, csak egy percet. Csak még ezt a dolgot csináld meg. Csak... És akkor az, akit megkérünk, az mondja, hogy na jó, oké, megyek. És tudjuk azt, hogy ha most bármit más dönthetett volna, biztos nem ezt választja. És nagyon sokszor teszem föl a kérdést magamnak, hogy amikor a keresztény életemet élem, amikor a Jézus követésében vagyok, akkor tudok így önként menni, vagy én is húzom a számot. Hogy de ez most annyi... Biztos. Meg hideg van kint, meg esik. Azt olvassuk, hogy az ő népe önként követi szent öltözetben, felkészülve, örömmel. És ennek az az alapja, amit olyan sokszor hallunk, de újra meg kell erősítenünk, hogy ők nem félelemből, hanem hálából követik az ő urukat, az ő királyukat. Mert megtapasztalták az ő erejét, megtapasztalták az ő szabadítását. Megtapasztalták azt, hogy ő kicsoda. És itt kapcsolódik a következő, mert ezek nagyon szorosan összefüggenek egymással. Azt olvassuk, hogy mint hajnal mélyéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Olyan csodálatos ez. Hogy amit Isten ad, amit ő hoz, amit az ő uralma jelent az életünkben, az egy friss dolog. Az egy friss élmény. Az egy friss élet. Az egy viruló élet. Amikor a harmat leszáll a földre, és zamatos minden, amire leszáll. És olyan szépen mondja el ezt másút Hóseás könyvének a 14. részében, a 6. vers. Ezt olvassuk. Harmat leszek Izraelnek. Virágzik majd, mint a lilium. Gyökeret ver, mint a libánum fái. harmat leszek Izraelnek. És kivirágzik, és megújul, és föléled, és feltámad, és élete lesz. Ez jellemző az ő uralmára, hogy ahol Jézus megjelenik, ott az élet elkezd virágozni, kivirulni, éledni. Kérjük ma ezt. Úr Jézus Krisztus, gyere, és mutasd meg az uralmadnak ezt a frissességét. Szükségem van erre. Olyan csodálatos ez. Ki akarok virágozni? Ki akarok nyílni? Nem össze akarok szorulni, nem be akarok szorulni, nem bedohosodni akarok, nem levegőtlen akarok lenni. Szükségem van az életre, amit te adsz. És az ő uralmának ez a következménye. Kérjük tőle. Csodálatos. És nem áll meg itt a történet. Mert akit az ő uralma megtölt élettel, olvassuk csak Mikeás prófétánál. A szomszéd, Hósás szomszédja. Elmondja, közel voltak biztos egymáshoz. Az 5. rész 6. versében ezt olvassuk. Olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Olyanok leszünk, ezt vonatkoztathatjuk magunkra, a körülöttünk levő emberek, népek és társadalom egészében, mint az Úrtól jövő harmat. Ő, aki minket életre keltett, minket is felhasznál arra, hogy mások életét életre keltse. Milyen csodálatos lehetőség. Tehát bevon az ő munkájába. Csodaszép dolog, és ugyanezt erősíti meg a harmadik dolog, az ő uralmával kapcsolatban, hogy mi jellemzi, amit kimond itt, hogy megesküdött az Úr, és nem bánja meg, pap vagy te örökké, Melkisédek módján. Pap vagy te örökké. Nem csak király, nem csak uralkodó, hanem pap is. És hogy ez miért ennyire fontos? Miért ennyire lényeges, hogy ő pap és király? Hogy az ő királysága nem az a tipikus emberi királyság és uralkodás, mint ami minden uralkodót itt a földön jellemez. Amiről elmondja Sámuel, amikor a nép azt akarja, hogy királyt szeretnénk végre. Hogy azt mondja, hogy zsarnokoskodni fog rajtad. Kizsigerel. Elviszi a gyerekeidet, a férfiakat. Elviszi csatákba, meg harcokba. És aztán ki tudja, hogy merre fogja elvinni a népet. Meg mibe fogja belevinni. Meg kikkel köti össze a népet. És milyen érdekes, hogy milyen az ő királysága. Milyen Jézus királysága. Egy áldozathozó királyság. Egy olyan király, aki nem ezüstöt meg aranyat ad az övéért, hanem az életét adja az övéért. Önmaga saját életét áldozza értem, a legdrágábbat. Ezzel olyan szinten fölértékeli az én emberi életemet, hogy az kimondhatatlan. Ki az, aki értünk meghalna most egy nagy ember? Ki halna meg az édes Gáborért? Lehet, hogy a közeli emberek igen. Remélem. De egy nagy uralkodó, egy valaki, akit mindenki imád, ki az az édes Gábor annak az embernek? Hát itt senki. És akkor az ég és föld királya emberré lesz, és odaadja az életét. értem. Nincsenek szavak. Nincsenek szavak, testvérek. Van egy ének. Mindenki házi feladatként hallgassa meg otthon. Még egy régebbi zenekar, a Mike Duo, nem tudom, hogy ki az, aki ismeri őket, ők énekelték, a Szolga király, ez a címe ennek az éneknek. Csodálatos ének. Arról szól, hogy ő, aki megjelenik gyermekként, ő szolgál mi nekünk. Ő mutatja meg a példát, és olyan szépen mondja el ezt a kettősséget, hogy ő pap és király egyszerre. Olyan szépen mondja el ezt a Jelenések könyvében az a jelenet, amikor János lát egy könyvet. Jelenések könyve 5. rész, 1. versétől a 10. olvasom. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyisse a könyvet és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám, ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet, és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt, és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt, és aranypohár, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és a mi Istenünk papjaivá, és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. Méltó vagy, hogy megnyisd ezt a könyvet, mert te győztél, mert te a véredet, az életedet adtad. Ő az a király, aki érted és értem áldozatot hoz. És milyen érdekes, a végén elmondja, hogy az ő szolgálatában minket is bevon. Ebbe is. Papokká és uralkodókká tesz. Bennünket is. Bevon az ő munkájába. Bevon az ő csodájába. És tőlünk is azt kéri, hogy adjuk oda magunkat neki teljesen. Áldozzuk oda az időnket, az erőnket, a gondolatainkat, a vágyainkat, a pénzünket, a képességeinket, mindenünket. Adjuk oda neki magunkat. Mert ez egy csodálatos lehetőség. És végül ezzel zárja, és ez egy nagyon fájdalmas és nagyon félelmetes dolog. De azt gondolom, hogy ezt tudni kell, a Biblia egészét nézve, mert ez van itt, az Úr van jobbodon, királyokat zúz összeharagja napján. Ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holttestek lesznek, összezúzza sok ország fejét. Ítéletet tart. Az ő királyi uralma, az egy csodálatos királyság. És aki hajlandó magát odaadni, és hajlandó azt mondani, hogy igen, Uram, tiéd vagyok, Uralkodj rajtam, vezess engem, annak az élete kivirul. És Isten azt szeretné, hogy ez megtörténjen. De Isten, és a mi Úrunk Jézus Krisztus továbbra is kimondja és elmondja, hogy azokon viszont, akik nem engednek neki, azokon, akik őt semmibe veszik, kigúnyolják, pellengérre állítják, akik kiforgatják az ő szavát, akik ellene szegülnek és másokat is eltérítenek tőle, azokat ő elítéli és megbünteti. És kitölti rájuk az ő haragját. Mert Jézus Úr, és nem az a típusú Úr, akivé most már egyre inkább itt a 21. században tesszük Jézust. Hogy Jézus mindenféle mézes-mázas szeretet, csoportosulás és egyéb dolognak a plakátján szerepelhet. Mint aki soha semmit nem tesz szóvá. Mint akinél soha semminek nincsen következménye. Mint aki minden fölött csak úgy egyet legyint, és mint egy kedves matematika tanár azt mondja, hogy na jó, becsukom a szememet, nem látom, hogy mit csinálsz. Elnézem. Jézusról kimondja ez a Zsoltár is, hogy ő Úr, és ő azzal, hogy mindenek fölé helyeződött. Ő beül a bírói székbe, és annak idején, amikor minket, nekünk meghatározza, hogy itt a vége, akkor ítéletet fog tartani. És mindenki tudni fogja, hogy az ő ítélete igaz. És hiába magyarázkodik bárki. Hiába mondja, hogy nem, tudtam volna. Nem lesz lehetőség kifogásokat keresni előtte. Mert ő király. És ő megítéli azt, ami jó és ami rossz. Amikor János evangéliumából olvassuk azt, hogy kicsoda ő, akkor ezt olvassuk, hogy ő telve van kegyelemmel és igazsággal. Ez a kettő együttműködik. Nem lehet elválasztani a kettőt egymástól. És ne is válasszuk el. Fogadjuk el, hogy ő az Úr. Ő a király. És neki joga van erre. Ő ezt megteheti. Kedves testvérek! Csodálatos a mi Urunk. Kimondhatatlan. Mit kell tennünk? Királyod érkezik hozzád, engedd be, fogadd be, élj vele. Amen. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged ezekért a csodálatos igékért. Köszönjük, hogy olyan csodákat láthatunk meg ebből. Köszönjük, hogy te az életedet adtad értünk, és köszönjük, hogy a te hatalmad képes egyedül bennünket megszentelni, megújítani, életre kelteni. Úr Jézus Krisztus, olyan kevésszer dicsőítünk téged. Olyan kevés az az alkalom, amikor kifejezzük, hogy milyen csoda az, hogy ilyen Urunk lehet nekünk. Urunk, hálát adunk neked azért, aki te vagy. Hálát adunk azért a bölcsességért, amivel ezt az eget és mindent, ami azokban van, megalkottad. Dicsőítünk téged azért az új életért, amit bennünk, a te lelkeden keresztül formálsz. Dicsőítünk téged. Dicsőítünk téged azért a munkáért, amit a te néped között végzel. Egész világszerte, de itt Magyarországon is. Köszönjük neked mindazokat a testvéreinket, akik benned bízva a te országodat építik, a te uralmadat gazdagítják, gyarapítják, akik vállalták azt a feladatot, amit te adtál nekik, hogy veled együtt a papi, a király és a prófétai szolgálatban benne legyünk. És hálát adunk neked azért a munkáért és azért a csodáért, amit itt ebben a gyülekezetben végzel, amit a mi személyes életeinkben végzel. És Úrunk, olyan nagy szükségünk van erre, hogy ezt még inkább tedd, ahogy az 24. Zsoltárban énekeltük, hogy kitárjuk a mi kapuinkat, hogy betérj oda, és átvedd a hatalmat minden fölött. Urunk, kérünk téged, te hozd világosságra azokat a dolgokat, amiket rejtegetünk, amikről lehet, hogy nem tudtunk, de te azokkal le akarsz számolni. Urunk, kérünk téged, hogy adj nekünk ezekben győzelmet. Urunk, kérünk téged azért, hogy dicsőítsd meg a te nevedet, hogy minél többen megújulhassunk, és minél többeket vezethessünk te hozzád. Te hozzád, aki méltó vagy arra, hogy dicsőítsünk és magasztaljunk téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Istent szentélyében. Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton. Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek nagyságához méltóan. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a záró énekként énekeljünk egy magasztaló dicséretet. A 398. dicséretet énekeljük el, mind az 5 versével. Úr lesz a Jézus mindenütt, hogy csak a napnak fényesít.